Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról.
Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, ebben az évadban a propaganda jelenségével, a propaganda témakörével foglalkozunk. Ma is egy ilyen témakört hoztam, és ehhez a megfelelő vendéget hívtam el, Metz Rudolf személyében, aki a Politika Tudományi Intézet kutatója, politológus, a Corvinus docense, és akit nagy szeretettel köszöntök itt.
Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
A vezérségről, a vezér elvűségről, a politikai vezetésről fogunk jobbára beszélgetni. Persze sok egyéb dolgot érintünk, de hát ez lesz mondjuk így az origója a mostani beszélgetésnek. Hát nem tudom, hogy kell-e magyarázni, vagy magától magyarázza magát, hogy a vezér kultuszt, meg a politikai vezetés hogyan kapcsolódhat, nem feltétlenül, de hogyan kapcsolódhat össze a propagandával. Én azt javaslom először, hogy beszéljünk, mielőtt ide rátérnénk, a polarizációról, a szektársadásról, arról, hogy hogyan jön az létre, hogy egy társadalmon, vagy választói közösségeken belül létrejönnek olyan típusú kis szigetek, kis hát szektákat mondunk jobb hiány, amik hát nagyon-nagyon élesen szembe tudnak kerülni egymással.
Azt kell látni, hogy a modern polarizáció elsősorban identitásokra épül, és ennek az egyik extrém változata ez a szektársadás, amit mi kutattunk Kövesdi Veronikával, és ez arra fókuszál, hogy hogyan jön létre egy zárt közeg a vezető körül, milyen tényezők játszanak közre, milyen elemeit tudjuk felismerni, és lényegében a szektársadás ennek a folyamatnak az eredménye.
A zárt, ez megütötte a fülemet, tehát hogy ez azt jelenti nyilván, hogy köré záródik, vagy hogy egy buborékon belül záródnak ezek az emberek. Hogyan jön ez létre, hogyha ezt kutattátok, hogy mi az, ami ilyen közösségbe zárja tulajdonképpen átjárás meg kitekintés nélkül a közönséget?
Négy fő dimenzió mentén vizsgáltuk a szektársadást. Az első az a mesterségesen előállított és fenntartott karizma. Alapvetően a politikai karizma az egy organikusan fejlődő érzelmi kapcsolat a vezető és követői között. Viszont egy idő után elfárad ez a karizma, és amikor egy rezsim részévé válik a karizma, mint legitimitás forma, magyarán a vezető népszerűségétől függ maga a rezsimnek a léte, akkor rutinizálódni kezd, tehát hogy intézményesül az a karizma, és megpróbálják mesterségesen fenntartani azt az érzelmi közeget, amit a vezető körül kialakult. Ez lehet állandó válsággenerálással, ez lehet akár propagandával, ez lehet különféle módokon. És a második dimenzió, amit vizsgáltunk, az maga a közösség. Tehát ez a zárt, mégis bizonyos értelemben nyitott közösség. Tehát, hogy bárki, aki hisz a vezetőbe, az csatlakozhat, viszont ha már a közösségi része, akkor ez a közösség bezár, és bármiféle ellenvéleményt nem tűr meg magában.
Tehát visszaút nincs.
Visszaút nincsen, eretnekekké válnak, akik kiszólnak a közegből, vagy megkérdőjelezik a vezető legitimitását, hitelességét, képességét. A harmadik fontos tényező a rituálék, ahogy megpróbálják ezek a szekták monopolizálni ezeket az eseményeket, itt legyenek állami ünnepségek, saját rendezvények, mind-mind arra szolgál, hogy a követők, akik ennek a szektának a tagjai, az valahogy átéljék azt a közösséget, és ez az átélés segít nekik elmélyíteni azt a kapcsolódást a vezető iránt. Tehát ezek az események mindig a vezető köré szerveződnek, a figyelmet ráirányítják, és képesek fenntartani abban a közegben ezt az áhítatot. És végül, talán nem utolsó sorban, a propagandával fenntartott, kontrollált világmagyarázat, ami még fontos. Tehát van egy értelmezés tekintetében zárt, de korán sem a agymosással azonos folyamat. Tehát a propaganda itt arról szól, hogy megteremte stabil világmagyarázatot. Ez a világmagyarázat képes eligazítani a hívőket, hogy mit tekintsünk jónak, mit tekintsünk igazságnak, kiben kell hinni, vagy miben kell hinni, és kitől kell félni adott esetben. És ez a propaganda merőben más, mint amit mondjuk a 20. században megszokhattunk, tehát hogy itt elsősorban arra, semmiképpen nem erőszakos, és elsősorban arra próbál fókuszálni, hogy az embereket átsegítse a kognitív diszonanciát, tehát miről is beszélünk. Tehát amikor például egy ember, vagy mi magunk találkozunk ellentétes információkkal a hitvilágunkkal szembe, vagy kontrasztban, akkor ezeket megpróbáljuk feloldani, és ebben segítkezik. Például beszélőfejeket gyárt le a szekta, akikben megbízhatunk, akihez mindig tudunk fordulni, hogy akkor mégis ez hogyan kellene értelmezni.
Tehát magyarázó emberek, ilyen orákulumszerűen megmondok.
Igen, tehát meg leegyszerűsített világmagyarázatok, és lényegében arra kell bírni a közösséget, hogy a különböző kognitív torzításokat beindítsa. Tehát egyrészt csak azokat a hiteles személyeket fogadjon el, akik a közösségnek a részesei, azokat, akik nem a közösség részesei, azokat leértékelni morális értelemben, illetőleg az információkat is megszűrjék. Tehát, hogy a klasszikus politikai szekták, illetve vallásos szekták tekintetében még megvolt ez a zártság. De el lehetett különíteni azt a közeget mindenféle külső behatástól, sőt, ez is volt a céljuk elszakítani a családtól, illetve a barátoktól, korábbi kapcsolatoktól. Itt viszont már nem lehet a modern technikai környezetben, vagy kommunikációs környezetben ezt megtenni, ezért meg kell tanítani az embereket, hogy hogyan gondolkodjanak, ha éppen ellentétes információkkal szembesül.
Azt hittem, azt mondod, hogy éppen gondolkodni támadna kedvük. Mert azért az nem véletlen, hogy nagyon sok vallási kifejezést használsz, amikor politikai szektáról beszélünk, gondolom.
A vallásos analógiák mindig hiányosak bizonyos értelemben a politikában, de mégis jól megragadja azt a talán kortárs trendet, hogy a politika, tehát a modern, akár demokratikus politika, az hitről szól. Tehát az emberek hisznek bizonyos dolgokba, és ez egy természetes ösztön, és valójában megdőlni látszik az a feltételezés, hogy az emberek racionálisan mozognának, gondolkodnának a politikán belül. Az érzelmeket nem tudjuk kizárni soha, és ennek a felismerésnek köszönhető, hogy ezek a vallásos jellegű analógiák azok életre kelnek a politikában.
Visszakanyarodnék oda, hogy azért a kiindulási pontod az volt, hogy van egy organikusan fejlődő karizmája a politikai vezetőnek, tehát ha jól értem, akkor a nulladik pontban, vagy induláskor ez még egy, hogy mondjam, normális körülmények között kialakuló vonzóképesség, igaz?
Alapvetően igen, tehát én vezetés kutatással foglalkozom, és mindig azt szoktam mondani, hogy nem szabad félni a vezetőktől, még ha karizmatikusok, akkor sem. Ez valójában egy természetes érzelmi folyamat, hogy bizonyos képességeket belelátunk vezetőkbe. Éppen, hogy ez min alapul, hogy az identitáson, vagy a vezető közelségén alapul, az már lényegtelen, de ez egy kettős folyamat. Nyilván a vezető megpróbál minket meggyőzni, hogy bizonyos tulajdonságokkal, képességekkel rendelkezik, képes legyőzni a kollektív ellenfeleinket, adott esetben, vagy a kollektív problémáinkat megoldani. Ugyanakkor a követők, akik belelátják ezeket a tulajdonságokat. Tehát, hogy ez az egészben a legérdekesebb, hogy a vezetők nem is biztos, hogy rendelkeznek azokkal a tulajdonságokkal, amit beleprojektálnak a követőik. És ez organikusan fejlődik.
De bolondok lennének cáfolni, hogy rendelkeznek azzal.
Igen, tehát hogy lehet azt mondani, hogy az irracionalitás az belép a dologba, viszont kell idő, míg ez rögzüljön. És általában a közösségi vagy társadalmi identitások, amik igazából ezt tudják rögzíteni, tehát hogy mikor a vezető, tehát az egyetlen egy fő tulajdonsága, ami megragad minket, hogy olyan, mint mi, úgy él, ahogy mi, azt teszi, amit mi, és ez alapján ez a közös identitás létrejön, és ez a közös identitás segít felismerni azokat a tulajdonságokat, amiket karizmaként szoktunk azonosítani.
És picit megfordítva a dolgot, miért kell nekünk vezető, miért vonzódik ahhoz egy közösség, vagy akár egy egyén, és az előbb mondtad, hogy akár nem is csak politikai vezetése, bármiféle vezetői státuszra gondolsz, hogy álljon ki valaki és vezessen, én meg követhessem. Ez honnan jön?
Hát ennek vannak szocializációs háttere természetesen, tehát ennek a kötődésnek nyilván, ahogy lényegében éljük az életünket, és azt látjuk, hogy a vezetői pozícióban különféle emberek vannak, és kialakul bennünk egy idea azt illetően, hogy mit tekintünk, vagy kit tekintünk jó vezetőnek, tehát mi kell ahhoz, hogy valakit jó vezetőnek tekintsünk. Alapvetően az én megközelítésemben, tehát hogy az, hogy vannak vezetők a világban, teljesen mindegy, hogy ez munkai vezető, vagy egy edző, vagy adott esetben egy politikus, ez természetes folyamat, és ez egy természetes kapcsolódás. Tehát az embereknek szükségük van, talán evolúciós szintről is megközelítve biztonságra, vagy egyszerűen, hogy megbízzon azokban az emberekben, akik a közös ügyekben dönt. És az intézmények ezt nem feltétlenül tudják biztosítani, vagy nem automatikusan. Tehát, hogy minden intézmény mögött lényegében ott van egy vezető, és ezt már nagyon régóta felismerték akár a politika elméletben, a politika filozófiában, hogy ezek a vezetők testesítik meg az intézményeket, és ezeket az intézményeket, meg vezetőket persze kontrollálni kell.
És a polarizációtól indultunk, ami azt is magával hozhatja, hogy két vezető van a két pólusnak a két oldalán, tehát alapvetően vezéreknek vagy vezetőknek a harcát, küzdelmét tudjuk látni, és mind a kettő oldalnak megvan a maga közössége, tábora, közösségi identitása.
Tehát, hogyha megnézzük az összehasonlító kutatásokat, azt láthatjuk, hogy Magyarország az egyik legpolarizáltabb a vezetők megítélése tekintetében, tehát, hogy önmagában a vezetőknek az elutasítása az egy kritikus pont a politikai identitások tekintetében. Amit fontos itt látni, hogy miért éppen a vezetőt utáljuk a legjobban. Tehát, hogy
miért kelt ekkora emóciókat, ugye az, hogy valaki vezető?
Mert hogy azt gondoljuk, vagy azt látjuk, hogy megtestesíti azt a közösséget, és ez az ellentét, ez a polarizáció morális szintre terelődött, tehát mindenki, aki nincsen velünk adott esetben, az morálisan alacsonyabb rendű veszélyt jelent, és akár akár fizikai erőszakot is képes generálni a különböző csoportokban.
Ugyanakkor azt is látjuk, hogy ez a folyamat, ez egyre inkább, egyre élesebb lesz abban a szempontból, hogy ebből a tekintetből, hogy azért a rendszerváltás éveiben, vagy egészen mondjuk az első 15-20 évében, azért egy-egy politikai mozgalomhoz mindenképpen több emblematikus arc kötődött, tehát lehetett vonzódni az egyikhez, vagy a másikhoz, vagy a harmadikhoz, lehettek kedvenceink, meg olyanok, akiket kevésbé szerettünk. Az, amit most látunk, az tényleg redukálódik, mindig aktuálisan éppen két emberre, az egyikre, vagy a másikra, és nincsenek további arcok, vagy nincsen menekülő út, hogy mondjuk ő nem szimpatikus, de maga a gondolatiság, ahhoz tudnék csatlakozni.
Tehát részben ez a magyar sajátosság, részben vannak nemzetközi példák természetesen. Nyilván nem kell, tehát hogy elmehetünk Amerikáig is, de a magyar politikai hagyományok, illetve tradíciók arra mutatnak rá, hogy minden egyes politikai rezsimnek megvolt a maga kulcsfigurája, akinek a tekintélyén nyugodott a rendszer, és ezt örököltük tovább, és most ezt társul ez egyfajta többségi demokrácia szemlélettel, tehát hogy mindig az a legfontosabb, hogy egy többség alakuljon ki, és a kisebbségi véleményeket nem feltétlenül szeretnénk figyelembe venni. Tehát lényeg a hatékony döntéshozatalom van.
Van egy ilyen kifejezésed, valamelyik írásodban olvastam, hogy karizmatikus fertőzés. Ezt oldjuk fel, hogy ezt mire értjük, mikor van, mikor vagyunk kitéve ennek.
Ezt úgy kell elképzelni, mint egy vírus, tehát hogy egy szezonális vírus, akkor úgy terjed a karizma a társadalomban, vagy bizonyos társas csoportokban, hogy érintkeznek egymással az emberek, mégpedig olyannal érintkeznek, akik már elköteleződtek a vezető iránt. A fertőzés lényegében két szinten valósul meg. Egyrészt nyilván a vezetőtől jön, és gyakorol egyfajta hatást a közönségére. Másrészt meg a közösségen belül is formálódik ez az attitűd, vagy ez az érzelmi elköteleződés. Olyanra kell gondolni, hogy például elmegyünk egy tüntetésre. Ott a tüntetésen nagyon sokféle ember tartózkodik, nagyon sokféle érzelmi állapotban találunk rájuk, És ha azt látjuk, hogy hogy a közönség átéli a vezető beszédét, együtt él a rendezvénnyel, együtt él, kialakul egyfajta kollektív hangulat, vagy érzelmi hullám, akkor ez magunkat is elragad, és a mi attitűdjeinket is képes befolyásolni.
És egymást is fertőzzük? Akkor ezek szerint azt mondod, a vezetőtől indul, de hogy a közösség egymást is oltja.
Igen. Tehát, hogy alapvetően ez a nagy felismerés ennek az elméletnek, hogy a közösségen belül ez terjed, tehát ez nyilván további kutatást igényel, hogy akkor ez pontosan hogyan terjed, de valószínűsíthetően ezek az érzelmek átragadnak másokra.
Ez a Krízisek és pofonok, Metz Rudolf politológussal, Corvinus docensével, a Politikatudományi Intézet kutatójával beszélgetek, és azonnal jövünk.